A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik napvendége műsorunk, Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója van itt a stúdióban. Beszélgettünk az előző 20 percben az ön karrierjéről, a Nestlé sztoriról, a hazai üzemekről, a profilokról. Eljutottunk a beszállítókig, és egyből bele is kaptunk az előző rész végén. 80%, ugye, ami hazainak számít, szolgáltatás, csomagolóanyag, alapanyag, három üzem, Szerencs, Diósgyőr, Bükk. Legfőképpen ugye a Bükk az érdekes, az állatát, de ahogy ön mondta, hús, gabona, meg nagyon sok minden más. Erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ezt gyakran mondják nagy cégek vezetőit ebben a stúdióban is, hogy az nagyon nehéz, és ezt mindenki tudja, hogy megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, tartósan jó beszállítókat találni. De ez még egy étteremre is igaz, nem kell olyan nagynak lenni, mint a Nestlé. És hát látva azt a gyárat, a Bükki gyárat a levegőből, igen, láttam képeket, hát az valami hatalmas. Én nem tudom, hogy hány tonna megy ki a gyártósorokra, ezt is biztos meg tudja mondani.
225 ezer tonna, amit most van, az és sok. 300 ezerig fog fölmenni.
Igen. Jó, szóval ez rengeteg alapanyag kell, igen, akkor ezt hogy lehet innen garantálni Magyarországról?
Hát igen, ennek történelme van, mint ahogy a gyárnak is. 1998-ban vettük meg a Bükki gyárat, tehát nem így nézett ki, mint ahogy most. Ez egy ilyen kis állateledel gyár volt, ahol nedves és száraz eledelt is gyártottak, ami egyébként a Nestlé-ben ritkaságnak számít, tehát általában a profil az vagy száraz, vagy nedves eledel, de Bükkön megmaradt mind a kettő, és a jelenlegi beruházásaink is mind a két irányba mennek. Ez egy nagyon érdekes folyamat volt, mert egy komoly minősítő rendszere van a Nestlé beszállítóinak, és ezt alkalmazzuk Bükkön is, ami nekem különösen jó érzés, vagy büszkeségre ad okot, hogy azáltal, hogy Bükkön mi sikerült, hogy kvalifikáljunk különböző magyar beszállítókat, környékbeli gazdákat, nekik megnyílt arra is a lehetőség, hogy a Nestlé más gyáraiba is, tehát például Olaszországban van egy gyár, ahova az egyik gazda, akivel egy különösen jó kapcsolatot ápolunk, ő abba a gyárba is tud szállítani a különböző gabonáiból, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy voltam ott a Bükki gazdáknál a környéken, hihetetlen, hogy milyen modern technológiával és milyen minőségi elvárásoknak megfelelően tudnak dolgozni, mondjuk a műholddal irányított kombájnoktól kezdve a talajmegújító különböző gazdasági módszerek, tehát szuper, tényleg.
Tehát
nagyon...
visszajutatni, nem kizsákmánya visszajutatta le, ugye?
Ez a legújabb kezdeményezésünk, igen. Ugye hát rájöttünk arra, hogy az nem elég, hogy megpróbáljuk megtartani, mert ugye olyan szintre jutottunk a föld a buzálásával, hogy sajnos ezt most már vissza kellene valahogy fordítani, és erre vannak ezek a úgynevezett talajmegújító gazdasági vagy mezőgazdasági módszerek, és a környékbeli gazdákkal 3 évvel ezelőtt indítottunk egy programot, ez egy angol vállalatnak a módszere egyébként, és a Nestlé-ben 4 országban alkalmazzuk, Olaszországban, Angliában, Magyarországon és Lengyelországban, azért így mondtam, mert így volt sorrendben, hogy elkezdtük, és ennek az a lényege, hogy a talajból nem kiveszünk, hanem a talaj megpróbáljuk megújítani. Talán az az érdekes, hogy még a középiskolából biztos emlékszünk arra a történelemkönyvből, hogy ez a 2 és 3 nyomásos gazdálkodás. Na, ez ennek a modern változata.
Egy kicsit ezt a következőben, azt a harmadik évben pihentetem.
Igen, és akkor takaró növényeket ültetünk, hogy addig, amíg éppen valamelyik haszony növény nem terem, akkor ne jöjjenek ki mondjuk a gyomok,
Ne párologjon el a víz,
akkor a szélébe fákat ültetünk. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, mert azt gondolná az ember, hogy ez ilyen józan paraszti észsel is így meg lehet csinálni, és meg is csinálták, csak utána jött ugye ez az ipari mezőgazdaság,
amivel kizsákmányolták.
Igen. És ezt próbáljuk meg egy kicsit visszafordítani, úgyhogy most ott a környékbeli gazdákkal ezen dolgozunk, és nagyon érdekes eredmények vannak. Ugye tavaly óriási asszály volt, de ezeken a területeken elég jó eredményeket sikerült elérni. Nagyon érdekes egyébként ezekkel a gazdákkal beszélgetni. Nem könnyű erre átállni, mert nem biztos, hogy logikusnak tűnik az elején. Főleg ugye tavaly év elején volt az az időszak, amikor gyakorlatilag bármit el lehetett adni bármennyiért. Ez igazából közép-hosszú távra jellemző, és ilyen távban kell gondolkodni, de akikkel ezt elkezdtük, valami elképesztő, amikor beszélget velük az ember, hogy mennyire hozzá kapcsolódnak, hogy mennyire átélik ezt az egészet, és hogy mennyire jó érzés tényleg, amikor meglátja az ember, hogy akkor a kukorica, mint én, és mellette pedig, aki a régi fajta kizsákmányoló módszerrel csinálja, annak meg mondjuk a térdemig se ér a kukoricája.
Igen, ez pont, csak a borászok mondják ezt, amikor hogy ott van a szőlőtőke, és azt mondják, hogy ne hagyd, hogy 20 kiló legyen rajta, csinálj egy zöld születet, és legyen csak 5 kiló, de az sokkal értékesebb lesz, az jövőre is lesz. Valami hasonló, lehet, hogy rossz az analógia. Szóval akkor ez egy új program, mert én mindenképpen rá akartam kérdezni. Tehát akkor lehet azt garantálni, ez az óriási mennyiség, amit nem tudok fölidézni, 250 000 tonna, valami hasonló.
A gabon, amit beszállítanak hozzánk.
Igen?
Vagy amit mi kiviszünk?
Amit ki?
A kiviszünk, az 225 000 jelenleg, igen.
Szóval ezt 80%-ban alapanyagból meg lehet old. És a hús?
Ugye a hús az Magyarországon azért elég jól elérhető, tehát sertés vagy baromfi, ezek nem problémák. Főleg ez a két alapanyag, illetve a marha. Szárnyasok, birka, ilyen dolgokat is beleteszünk az állateledelbe, éppen attól függően, hogy milyen ízesítés, és mit szeret a kutya vagy a macska.
Nagyon okos barátom azt mondta, hogy a higiéniai követelmények azok, most lehet, hogy túlzás, és akkor majd kiigazít, hogy az majdnem erősebb, mint a humán élelmiszer.
Ugyanolyan, mint a humán élelmiszer.
Ezeket senki nem gondol.
De nyugodtan, hát én számtalan különböző állat eledeltettem már, ugyanúgy meg lehet enni.
De hogy a gyártási körülmények, és mindenben, ugyanan.
Tehát... Minden, ugyanúgy, teljesen higiénia.
Akkor igaza volt a barátom.
Abszolút igaza volt.
Semmiben nem 10-es és 8-as az előállítási.
Nem, humán ételhez képest ugyanaz, kivéve a gyógyszer az, ami még. A gyógyszer vagy a tápszer, az a kettő, aminek még, mert ugye ott olyan laboratóriumi körülmények között kell működni, meg maszkban, meg beöltözve, meg teljesen új ruhában, meg egyebek a karantén után, itt nem annyira, de mindenkinek olyan munkaruhát kell felvennie, mindenhol kezet mosni, nagyon-nagyon komoly minőségi és higiéniai követelmények vannak az állatelőgyárban.
Van még 10 percünk, akkor szeretném, hogyha bár a talajmegújítás, az már részben intette ezt a kérdést, az innovációról, meg a vállalásokról beszélnénk, meg talán a vízió is belefér, meg az, hogy csak illik azt megkérdezni ennyi év után. Nestlé Hungária ügyvezető igazgatójától. Vállalások. Ahogy én láttam, ez táplálkozási területen is igaz, hogy akkor nagyon komoly vállalásaik vannak, van egy fizetés a kezemben, ez a tervez okosan. A csomagoló anyagokra, nyilván az energiafelhasználásra, azért kérdeztem az elején, hogy 1-től 10-ig a csomagolás, az hol szerepel, azt mondta 6-os, már probléma szinten, de lesz ez 8-as is. Mik a vállalásai a Nestlének? Most mi a legfeszítő probléma, mindenképpen megoldást kell találni?
Valóban több területre lehet ezeket a vállalásokat osztani. Az első talán a táplálkozás. Nem akarok egyébként sorrendet állítani közöttük, mert mindegyik egyformán fontos, de hogy megfelelő, kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás irányába menjünk el, a Nestlé portfólióját úgy átalakítani, hogy minél egészségesebb legyen. Erre évek óta nagyon sok vállalást tettünk, és ezeket teljesítjük is. Ugye, ha azt nézzük, hogy a WHO ajánlásai alapján a magyarok hogy étkeznek, általában 3 területre szokták osztani a problémákat, a sóbevitel, a cukorbevitel és a zsírbevitel. Egyikben sem jók a magyarok, de a legrosszabbak a zsírbevitelben vagyunk egyébként, tehát ott többszörösét tesszük annak a zsírnak, amit a WHO ajánl, és ezért is van az, hogy Magyarországon a világon az egyik legmagasabb a szív- és érrendszeri megbetegedések aránya, illetve hogy az egyik legelhízottabb nemzet is vagyunk, sajnos, tehát amit mi próbálunk az, hogy csökkentjük a só, a cukor és a zsír tartalmát a különböző termékeinknek.
Ez globális szinten.
És Magyarországon is.
Igen, ezt értem, csak azon gondolkoztam, amikor hallgattam, hogy többször találkoztuk, és tudom, hogy sportember,
igen.
Látom, hogy nincs ön iridlem is, nincs ön plusz kiló, hogy mekkora szerepe lehet ebben a vízióban annak, hogy ön itt Magyarországon él, magyar, és ilyen gondolkodása van. Mert mindig azt mondják, hogy egy cég vezetőjének az onnan rengeteg minden sugárzik. De ez egy hatalmas cég, elmondtuk 158 országban. Van szerepe?
Én azt gondolom, van egy jó kis magyar közmondás, fejtől bűzlik a hal.
Ezt nem akartam így mondani az
előbb. Igen, és hát most hétvégén 13 kollégámmal lefutottuk az Ultra Balatont. Szerintem ezek olyan jó csapatépítő dolgok, hogy meg olyan példát is mutatnak mindenkinek, hogy szerintem ezzel igazából jó dolgokat lehet csinálni.
Az igaz, de én az innovációra gondoltam, hogy előmozdíthat innen Magyarországról egy ilyen pozícióra lévő vezető egy globális Nestlénél folyamatokat?
Hát én azt gondolom, hogy illúziókat azért nem kell kergetni, mi inkább végrehajtjuk azt, amit a központban kitalálnak. Egy ilyen méretű piacról azért nem igazából lehet ezeket a dolgokat megvalósítani. Hát mi a Nestlé árbevételének 1%-át sem érjük el.
Magyarországon
a Nestlé egy évben 1,7 milliárd svájci frankot költ kutatásfejlesztésre. A központunkban olyan szakemberek vannak, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak.
Szintén elhivatottak ebben az ügyben.
Magyarországon nekünk egy olyan kisebb központunk van a Szerencsi gyárban, ahol mondjuk így, hogy alkalmazott kutatást végzünk, tehát amit már a központban kitaláltak táplálkozás szinten, vagy tápanyag szinten, olyan kávé termékeket próbálnak Szerencsén, mondjuk így, hogy laboratóriumi körülmények közül, ipari körülmények közé átvinni. Tehát ilyen kutatásunk van, de alapkutatást azt itthon Magyarországon nem végzünk, és az innovációban is úgy van, hogy az igazi innováció azért az innovációs rendszeréből jön a Nestlének, leginkább Svájcból, de a világon több ilyen kutatóközpontunk van Amerikában és Ázsiában.
És hát aztán nyilván az egész ökoszisztémához. Hát jó, szóval zsír, cukor, és só.
Így van. Tehát ez a három, amit központilag ugye a portfóliónkban csökkenteni kell. Tehát ez lenne az egyik, ami nagyon fontos vállalás. A másik ugye az a környezetvédelem. 2050-re akarunk karbonsemlegesek lenni. Az elkövetkezendő pár évben, tehát 2025 körülig szeretnénk azt megvalósítani, hogy az összes csomagolóanyagunk az vagy újra hasznosítható, vagy pedig újra felhasználható legyen. Ebben is ugye a három gyárunk szerencsére élen jár, ugye ebből a szempontból szerencsés az, hogy mi sokat gyártunk és exportálunk. Szerencsén gyártunk olyan kakaóport például, ami papírcsomagolásban van, ez a világon az először a Szerencsi gyárban történt. A 3-1-ben kávénk szintén papírcsomagolásban, amit újra lehet hasznosítani. Korábban ilyen laminált fóliák voltak, amit nem lehetett, mert több anyagból állt, viszont ezeket lehet, ezeket nem kell szétszálazni, hanem ezeket úgy egy-egyben be lehet rakni. A diósgyőri gyárunkban például a Smarties portfólió 100%-ban csak papír csomagolásba megy. Ott éveken keresztül több tucat tonnányi műanyagot sikerült a saját kollégáink találékonysága segítségével kiköszöbölni.
Az ember azt gondolja, hogy milyen egyszerű. Nylon tasakból, vagy nem tudom mi, alutasakból át konvertálni egy papír, valamiféle papír, impregnál, nem tudom milyen papír zacskóba, de hát ez nyilván nem.
De egyáltalán nem, mert a gépeket úgy kell átalakítani.
Meg hát bírnia kell azt az anyagot, amit mondod, hogy van, nedvesség, igen. Meg minden tűrő és ellenálló.
És a Büki gyárban is ezekből az alutasakokból most nem laminált fóliás, hanem egy rétegű és egy komponensű anyagokra állunk át, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Sok-sok éve már zöld áramot használunk fel, különböző gyárainkban azt is próbáljuk elérni, hogy ne gáz kazánok, hanem elektromos kazánok legyenek. Tényleg most már több évre előre is különböző szerződéseink vannak, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy zöld áram kerül a gyárainkba. Ami szemét a gyárakban keletkezik, azt soha nem visszük szeméttelepre. Tehát vagy energiát csinálunk belőle, vagy újrahasznosítjuk a gyáron belül. Tehát ezek is nagyon fontos dolgok. Tehát a környezetvédelem az szintén egy hatalmas vállalás a Nestlé életében, és ami fontos szintén, hogy próbáljuk edukálni a fogyasztóinkat. Tehát három különböző kis füzetecskét adtunk ki az elmúlt évek alatt. Az első az kifejezetten a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozott, a másik az a fenntartható módon való életvitelre, és a legújabb füzetecskénk az pedig az élelmiszerpazarlás ellen van, igen.
Mert azt akartam így a vége felé mondani, hogy nézegettem, hogy mik a legfrissebb hírek a Nestlével kapcsolatban, és néztem azt, hogy az első negyed év az jó sikerült, ugye globális szinten 5,6%, talán, tehát az ugye jó.
Magasabb volt az árbevétel növekedés, igen, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt azért a jelenlegi időszakban az, hogy az árbevétel növekszik, az ugye az áremelések miatt volt leginkább. A volumenek azok már egy kicsit jobban megsínylették, és a profit volt az, ami ugye tavaly is a Nestlének kb. 20 bázisponttal csökkent a profitabilitása, és itt Magyarországon is ugye amennyi árat mi emeltünk, az lényegesen kevesebb volt, mint amennyi költségnövekedés volt az alapanyagok, csomagolóanyagok, energia, valami. Hát nagyon sokat benyeltünk, igen.
Mert a második nem kerültem volna meg az áremelések kérdését, ugye ezzel kerültek be a hírba. A harmadik pedig az, hogy a pazarlás. Szóval furcsa dolog ez, tehát emelkednek az árak, megvesszük, ugye ezt mondta a kávé, dohány, alkohol témában is, meg mást is megveszünk, meg a kis kedvenceknek is megveszünk. Közben a pazarlás az nem nagyon csökkent. A Covid-dal talán valamennyit most mérték, de a pazarlás az nem nagyon csökkent. Tehát furcsa kettősség ez.
Igen, igen. Szerintem ez hozzátartozik a modern élet mondjuk így negatív oldalaihoz, hogy megengedhetjük magunknak és megveszünk még akkor is, hogyha nem kell.
Meg amikor már nem engedhetjük meg, feltöbb, akkor is megmesszük, de még mindig sok van a kukában.
Igen.
Mi a legfontosabb célkitűzése? Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy 91 óta van a Nestlé kötelékében, ha lehet ezt mondani. Nem tudom, hogy van-e még valamit, nem ért el. Itt ez a három üzem jól prosperál, exportra termelnek 80-90%-ban, 2,5 ezer embert foglalkoztatnak, talán akkor január végén, februárban adták át ezt a... Vagy
akkor jelentettük, volt, igen, akkor jelentettük a következő fázist.
Igen, a hatalmas fejlesztések.
Igen. Ambícióm, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, sosem volt igazán, hogy mi legyen a 4-1 kártyára írva.
Nem is erre gondoltam.
Ami a víziómat illeti Magyarországgal kapcsolatban, én azt szeretném, hogy ezt, amit így kiharcoltunk magunknak, hogy egy igazi jó termelési központ vagyunk, ezt el tudjuk továbbra is érni, illetve hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni. A magyar árbevétel növekedés, az piacrészt szeretnénk nyerni, profitábilisan szeretnénk működni, a Nestlének vannak elvárásai, ezeket a célkitűzéseinkbe ők beleírják, tehát ezt mindenképpen ugye szeretnénk folytatni, de az igazi nagy kitörés az mindig a kifelé van, tehát a határokat kell egy kicsit feszegetni. Mindenképpen szeretném azt elérni, hogy jó munkahelynek tekintsenek minket. Én azt gondolom, nekem egész életemben mindig az volt az érzésem, hogy ha örömmel jönnek a kollégák dolgozni, akkor az eredmények úgy is jönnek maguktól. Nem hittem sosem ebben a management by fear, tehát ilyen Jack Welch, Carli Fiorina hasonló, vagy egy adott esetben még Steve Jobs. Én azt szeretem, hogyha jó érzéssel jönnek be a kollégák, és nem azért csinálnak valamit, mert félnek a következményektől, hanem azért, mert úgy érzik, hogy értéket teremtenek.
A végére lehet egy sporttörténeti érdekesség, ha már tenisszel kezdtük, mert volt egy fél mondat, azt mondta, hogy ilyen még nem nagyon volt a praxisában, ugye, hogy a magyar hölgyek most hogy szerepelnek a nemzetközi ranglistán.
Igen, igen.
Kapjuk el ezt a pillanatot, mert jó, lehet, hogy két hét múlva nem így lesz.
Igen, hát most három hölgy van a világranglistán, és érdekes módon egymás után következnek, 91, 92, 93-ok a világranglistán.
És ez is komoly siker.
Igen.
A Nestlé Hungár ügyvezető igazgató Noszek Péter volt a napvendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.